Kedves hallgatóink, megkezdődött a szüret a bükkajai borvidéken, Miskolc környékén is. A korai fajtákkal, többek mellett a zenittel birkóznak a gazdák, de már sokan túl is vannak a szedésén. A mennyiség és a minőség is kiválónak mutatkozik, annak ellenére, hogy a szőlőt is érte az aszály. A megfelelő technológiával azonban nagyban hozzá lehetett járulni ahhoz, hogy ne érje kár az aszály miatt a szőlőtőkéket. Természetesen voltak olyanok, akik éltek a lehetőséggel, és most szépen szüretelnek. Karsza Péter miskolci borász szerint a medinát, a cvejgeltet és a kékfrankost szedik majd a következő napokban, miután a cserszegi fűszeres is a puttonyokba, majd a présbe és a tartályokba, illetve a hordókba kerül, az avas alján. A tavalyi borból természetesen még van a pincékben. Az avasi gazdák szerint a Miskolci Borangolás című programsorozat is hozzájárul az eladásukhoz.
A korai fajtákat már elkezdték szedni. Nálunk a legkorábban élő tömegfajta az a zenit. Ennek a jelentős részét betakarították, ezek az ültetvények jellemzően nyéklátházán találhatóak, és lassan elérünk oda, hogy elkezdik a korábbi kék szőlők betakarítását is. Most a hétvégén már tudomásom szerint, nem tudom az időjárás mennyire engedi ezt majd meg, de tervezték betakarítani a medinát. Jövő héten a cvejgeltet meglátásom szerint még rozi alapanyagnak, illetve azt követően a cvejgeltet kékszőrűként vörösbornak, és ezt követően pedig a kékfrankos kerül majd sorra. Nálunk ezek a legjellemzőbb fajták, amik nagy mennyiségben vannak jelen, egyetlen dologra megfeledkeztem, a cserszegi fűszeresről. Meglátásom szerint az is most a hétvégén kerülhet majd sorra.
Akkor a piros szőlőből, vörös borból több fajta van itt Bükkaján?
Jellemzően most Miskolc környékéről beszéltem. Miskolc környékén zenit,
alias fehér,
Pinot Blanc és cserszegi fűszeres található, amik fehérek nagyobb mennyiségben, összefüggő ültetvények, amik olyan, hát jellemzően most már 40 évre idősebbek. Régen volt egy viszonylag nagy telepítési hullám a 80-as évek közepétől a 90-es évek elejéig, amikor ez az idősebbeknek mond még valamit, úgynevezett szakcsoportos formában művelték a szőlőket, a volt TSS területre osztották ki, és szakcsoportokba rendeződtek a leendő szőlősgazdák, együtt végezték el a telepítést, és magának a szakcsoportos művelésnek a lényege az volt, hogy a gépi munkákat, illetve a szüretnek, a felvásárlásnak a szervezését általában a szakcsoportok vállalták fel, ami nagyban megkönnyítette, hiszen így a gazdáknak, akik jellemzően negyed vagy egyharmad hektáros területekkel rendelkeztek, nem kellett saját gépekkel rendelkezni, vagy nem voltak kiszolgáltatva másnak ilyen szempontból. Ez megoldott volt, gyakorlatilag csak a kézi munkákat és a betakarítást kellett elvégezniük.
Ezek a nyéki területek, amiről beszélt, ezek annó ilyen szakcsoportos területek voltak?
Igen. Itt a szőlőknek a jelentős része az volt, és sajnos ez szomorú tény, de egyre rosszabb kondícióban vannak, az ültetvények nagy részét azt lassan felhagyják, már elég sokat ki is vágtak. 11 néhány ezelőtt volt egy támogatási időszak, amikor támogatták az ültetvények kivágását, mivel valamivel nagyobb összeget lehetett így kapni egy-egy területért, mintha értékesítette volna a tulajdonosa magát a szőlőterületet, és megmaradt maga a földterület is, ezért nagyon sokan úgy döntötték, hogy kivágják a területet, ezért jó pár ültetvényben megfigyelhetőek az úgynevezett csak táblaszerű kivágások, ami azt jelenti, hogy véletlenszerűen 4-5 táblánként már most hiányzik egy-egy, de ezeknek a közeljövőben szerintem hamarosan nőni fog a mennyisége. Nem szépek a kilátások a jövőre vonatkozóan, az ültetvények öregednek, ami plusz ráfordítást is jelent. A támrendszereknek a felújítása most már nem igen várathat magára, és én úgy gondolom, hogy most egy akácosztop akár 3-4-5 ezer forintba bele fog kerülni, mert megnőtt a tűzifa értéke, nem kell kifejtenem jelen helyzetben, hogy miért. A fém támrendszer az akkor működik, hogy a teljes egészében kiváltjuk az egész ültetvényt. Én úgy gondolom, hogy egy 40 éves ültetvénynél nem feltétlenül észszerű ebben gondolkozni. Tehát aki elhanyagolta és lecsökkentek a termésátlagot hosszú távon, ez nem lesz rentábilis.
Most ezek a 70-es, 80-as évekbe telepített szőlők, hogy néznek ki? Ezt előbb-utóbb pótolni kell, ki kell vágni, előregettek?
Ezeket folyamatosan pótolni kellett volna. A gondos gazdák területei azok mind a mai napig majdnem olyan termés átlagot produkálnak, mint 6-7 éves korukban.
De ez mind azért, mert pótolták folyamatosan.
Persze. Jellemzően egy olyan, most már évente egy ilyen 3-4%-nyi tőkehiány keletkezik, változó, egy durván aszályos időszakot követően, ha jön egy kemény tél például, akkor több már legyengült, idősebb tőke adja fel a küzdelmet, és kell pótolni a későbbiekben. Vannak olyan évek, amikor szinte egyáltalán is, de jellemző, hogyha valakinek van 6-7 sora, akkor 1-2-3 tőke minden sorban, minden évben kimegy, ezt pótolgatni kell.
Na akkor térjünk vissza napjainkhoz. Mit mutat a zenit?
Átlag feletti mennyiséget lehetett szedni, tehát megdöbbentő, de vannak olyan fajták, amik nagyon jól bírták ezt az aszályos évet. Azért ezeknek az idős ültetvényeknek a gyökérzete megdöbbentő mélységekbe jut le. Mivel tavaly is voltak csapadékmentes időszakok, én úgy gondolom, hogy erre már tudott készülni a szőlő, akkor okoz igazán nagy gondot az aszály, hogyha több nagyon csapadékos évet követően üt be egy ilyen durván aszályos időszak. Nagyon nagy kihívás a szőlőnek, de lehetett tenni ellene. Jellemzően, és ez egy nagyon praktikus ötlet, tehát javaslom mindenkinek, tudtuk csökkenteni a növényvédőszeres kezelések számát, hiszen nem volt csapadékos a nyár. Gyakorlatilag 50-60%-nyi ráfordítás kellett a növényvédőszerek esetében megfizetni.
Tehát minden másodikat ki is lehetett hagyni.
Úgy van. Viszont nagyon sok lomtrágyát juttattunk ki, amit így közvetlenül fel tud venni a növény, és ez meg is látszott az ültetvényeken. Gyakorlatilag a lombozat ugyanolyan volt, mint egy csapadékkal jól ellátott kedvező évben.
Ennyit tesz a kémia?
Nagyon sokat. Tehát, hogyha az ember ezt előre tudja látni, és ez tervezhető, akkor tudatosan lehet tenni bizonyos, az aszály bizonyos negatív hatásai ellen, de nagyon sokat számít maguk a fajták. Vannak olyanok, említettem egy pár fajtát már most a szület kapcsán, ebből például tipikusan a Medina az, ami nagyon meg szokta érezni az aszályt. Kisebbek, lihásabbak, ritkábbak a fürtök, kisebb a bogyóméret, durván visszaesik a termés átlag. Ezzel szemben a Zenit, ami egy Bouvier 1000 jó hibrid, sokkal lévén a Bouvier egy mediterrán fajta, ezért sokkal jobban bírja az aszályt, de a cvejkát esetében sem szokott gondot okozni.
És akkor a mennyiségek azok átlag felettiek a Zenitnél, milyen a minőség?
Most beállt a csapadékos idő, a fehér szőlők esetében igazándiból azt szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés, a borém, amikor elkészül az első kóstolás, illetve valójában azt, hogy igazán jó az évelet, szerintem november-december táján tudjuk meg, amikor már elválasztjuk a sepütől és érezni a tiszta ízeit a bornak. Ilyenkor még csak satszolgatni tudunk, vagy becsülni tudunk, erre vonatkozóan is, de a cukorfogok meglepően jók voltak, nálunk negatív sav probléma nem szokott lenni, miért említem ezt? Az ilyen drasztikusan forró, száraz nyarakon máshol problémát okozhat az, hogy kiégnek a szőrőből a savak, de mivel nálunk rendkívül kötöttek a talajok, nálunk inkább az a probléma, hogy savasak a szőlők, ezért nem tudunk kimagasló vörös borokat készíteni csak megfelelő évjáratokban, vagy késői születtel. A mi esetünkben általában azok az évek, amik máshol akár savszegény problémákat okozhatnak, adják a jó minőséget, tehát én nagyon bízom abban, hogy most egy harmonikus borunk lesz. A bornál nem elég, illetve a bor az alapanyagnál a szűrő nem elég egy paramétert vizsgálni, számít a sav, számít az extrakt, számít a cukortartalom, és együtt több tényező határozza meg azt, hogy mennyire lesz harmonikus a borunk. Én úgy gondolom, hogy idén meg lesz a megfelelő cukortartalom, az Zenit esetében pedig javításra egyáltalán nem lesz szükség.
Ez mit jelent a cukorfog? Mennyi volt?
19 feletti mustfogot. Uh-huh. Viszont azt tudni kell, hogy amikor mérjük a cukorfogot, fajtánként változó, hogy a mérés mennyire reális, a mustok összetétele különböző, és gyakorlatilag mi sűrűséget mérünk, tehát nem kémiailag mérjük a cukrot, ezért ez egy általános, hosszú, sok éves tapasztalat. A Zenitnél, hogyha mérünk, mindig egy-másfél fokkal kevesebbet mutat a fokoló, mint a valós potenciális alkoholtartalom, tehát a cukortartalom, ugyanis a cukor alakulát alkoholra az erjesztés során. A Zweigelt esetében általában megfelelő, és a Medinára is azt mondom, hogy, hogy el lehet találni ezzel a méréssel, de a Zenit például tipikusan az a fajta, ahogyha 18,5 fokot fokolunk, a valós potenciális alkoholtartalom az inkább egy 19,5 fokosnak felel meg. Ezt már többször megtapasztaltuk. Nagyon könnyű túljavítani ezt a fajtát, hogy az ember nem figyel, de hogyha az ember párszor túlesik egy szüreten, kipróbálja ezt, odafigyel, nagyon fontos például az, hogy dokumentáljuk a szüretet, és akkor tudunk hosszú távú következtetéseket levonni. A más nem legalább. Mikor szedtem, milyen mennyiséget, mi a cukorfok, milyen faélesztőt használtam, mikor is mennyi tápsót használtam, mik a megfigyeléseim, és ezeket utána vissza lehet keresni, meg lehet figyelni, és le lehet szűrni, olyan tapasztalatokat lehet szerezni, ami a később hasznos lehet, és nagyon jó konzultálni más kollégákkal. Az utóbbi időben ez nagyon jól működik itt a környéken. Rendszeresen 3-4-5 fős csapatokban rendeződnek a borászok, ilyen baráti társaságok alakulnak ki. Szezon végén, vagy karácsonykor összekóstolgatunk, leülünk egy asztalhoz, megkóstolgatjuk egymás borát, megbeszéljük a tapasztalatokat, mindenki elmondja, hogy mi az, amivel próbálkozott, mit újított, és szerintem ez nagyon jól működik, de a szület során is egyeztetünk arról, hogy ki mikor kezd. Ha valaki korábban bele fog elégedette azzal, amit bevitt, belemerjünk-e kapni a szőlőbe, vagy nem, mik a tapasztalatok, mik a megfigyelések, hogy érezzük, sokkal könnyebb így a döntés. Ez nagyon sokat segít.
A Zenit akkor az lejött, ugye? Mi van most folyamatban?
Nekem Zweigeltem van csak. Tehát a negatív folyamatok miatt, amik elindultak a szűrű borágazatban, egyértelműen azt a döntést kellett nagyon észszerűen meghoznom, és sajnos egyáltalán nem bántam meg, hogy nem érdemes árutermű szőlőt alapanyagként, szőlőként értékesíteni, hanem talán még lehet egy őstermelőként egy minimális hasznot produkálni, hogyha borként tudjuk végső fogyasztónak közvetlenül eladni. Jellemzően, hogyha az ember nem a végső fogyasztónak értékesít, akkor el fog esni a potenciális bevétel vagy nyereség egy részétől, és nagyon, nagyon csúnyán zárul ránk az olló, hihetetlen mértékben megnőttek a növényvédőszerárak, a gépi művelésnek a költségei, gépalkatrész, gázolaj. Ha az ember alkalmaz munkaerőt, gyakorlatilag az, hogy fogdosson az ember valakit születést, tudatosan használom ezt a kifejezést, alkalmi munkavállalóként, meg négyszereződtek a költségek mondjuk az elmúlt 10-12 év során. Viszont a szőlőárak nem igazán változtak. Tehát voltak olyan kiugró évek, a mai napig emlékszem, 2002-ben 120 forint volt egy kiló medina felvásárlási ára, idén 105. Megdöbbentő. Voltak közben mélypontok, tehát az pont egy hullámhegy volt, egy kimagasló év, de előfordult, viszont azóta eltelt 20 év. És tudjuk azt, hogy minden más vonatkozásában milyen mértékben nőttek az árak, elgondolkodtató. És valahol, most divatos kifejezés lett az ársapka, én úgy gondolom, hogy van egy nem mesterséges, egy úgynevezett a piac által generált természetes ársapka, bemeg az ember az üzletekbe, és megnézi a palackos borok árát. És ha van jó minőségű, fogyasztható palackos bor, mondjuk 1000-1200 fontos kategóriában, nem túl nagy erőfeszítéssel azt kell mondjam, hogy lehet ilyeneket találni, akkor az gyakorlatilag meg fogja adni azt a maximalizált árat, amennyire egy folyóbort el lehet adni, ha nincs valaki olyan szerencsés helyzetben, hogy valamilyen legendás a család, a pince, valamilyen nagyon keresett a terület, vagy olyan piaci pozíciót, vagy olyan marketing tevékenységet tud folytatni, hogy prémium kiemelt árakat tud kérni a termékért, ha ez nincs, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a piaci tömegárak meg fogják határozni azt, hogy ő milyen áron tud értékesíteni, a költségek a másik oldalon megint csak adottak, tehát gyakorlatilag be van szorítva egy pályára, és a nyerességéről nem ő tud dönteni, vagy nem tud ezért sok mindent tenni, annyit tud tenni, hogy próbál szakszerűen művelni, legyenek növényvédelmi hibából adódó veszteségei, vagy tápanyaghiányból adódó veszteségei, de ettől eltekintve más nem tudunk ezt hozzáadni. És ilyen formán én azt látom, hogy az árutermű szőlőtermelés, melynek során borászatotnak adjuk le konténerekbe szedve a szőlőt, a felett lassan elmúlt az idő. Nem éri meg.
De hát itt a Bükkaján ez nem is jellemző, vagy jellemző valamilyen szinten?
Igen. Pontosan a Medina az, ami kivételt jelent ez alól. Az ostoros Novaj Bor Kft. Korábban pedig az Egervin vásárolta föl. Azért itt azért 1000 mázsás tételekről beszélhetünk, tehát több tonnányi mennyiséget még mindig elhordanak innen, de a többi fajta esetében valóban inkább a kis tételű értékesítés és a saját feldolgozás vált jellemzővé. Egész egyszerűen azért, mert sajnos nem volt olyan keresett az itt termelt szőlő, aminek nagyon logikus oka van. Régebben, amikor nagy tömegmennyiségre volt szükség, akkor ezt is feldolgozgatták, de például egyrészt változtak a jogszabályok. Egyes borvidékek zártak lettek, és a védett eredetű borokra készítésére nem lehet felhasználni a más borvidékről származó szőlőt. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy a területen magán felvásárló igazándiból nincs, aki bükki bort, akár saját szőlőt is termeszt, bükki bort felvásárol és bükki bort értékesít. Tehát ezek felső magyarországiként kerülhetnek máshol forgalomba. Ilyen formán logikusan ez csökkenti az igényt, hiszen korlátozottak a felhasználásnak a keretei meg lehetősége, meg egy bizonyos árkategória felé nem lehet jutni. Ráadásul volt egy nagyon komoly problémánk azokon a területeken, ahonnan felvásároltak, sok esetben akár egy héttel, 10 nappal korábban értek ugyanezek a szőlők. Ezáltal itt időnként túlzottan korai szüretre volt szükség, hiszen az ő technológiájuk nem engedte meg a fajtánként történő váltást. Ráálltak a Zweigeltre mondjuk, azt behordták egy hétig, és ez alatt az időszak alatt be kellett vinni a még nem annyira érett Miskolc környéki szőlőket is például, logikusan kedvezőten a cukorfogakkal, és nem lehetett megvárni ezeknek az érését. Tehát én úgy gondolom, hogy a probléma egyik forrása az ez volt korábban, hogy nehéz volt összehangolni a születeket. Például Tiboldalúc környékén volt olyan, hogy a Medina az 2 héttel korábban érte el a technológiai érettséget, amikor optimális volt az érettsége a borfeldolgozáshoz, mint a Miskolc környéki ültetvényeken.
Mennyiért lehet most eladni pincéből folyóbort? Már úgy értem, lemegy valaki, visz egy 5 literes kannát, mennyiért lehet eladni neki? Mondjuk maradjunk zenitnél, meg majd egy vörös fajtánál is.
A fajta szinte mindegy. Jellemző, de a borászatoknak van egy-egy ára. Nagyon sokat számít az, hogy valaki elkezde palackozni. Most egyértelműen az a trend, hogy sokan fordulnak abba az irányba, hogy megpróbálnak fesztiválozni. Ugyanis folyóborként 600 és 1000 forint között lehet érdégésen egy liter bor, de ez valójában inkább 6-700 forint. De ha valakinek van egy kicsi félszáraz bor, amit kihagy egy kicsit később, kockázatot vállalva, és hagy benne egy kis maradék cukrot. Ha valakinek van egy 2-3 éves vörösbora, ami akár barik hordóba került, tehát ha az ember egy kis plusz idő, munka, vagy költségráfordítással valamiért magasabb kategóriát termel, ott lehet kérni egy kis prémium árat, de jellemzően, akik a prémium árat hajlandóak megfizetni, azok inkább a palackos tételeket szeretik. Most Miskolc környékén is többen elkezdtek, 6-8 borászatot tudnék felsorolni, akik elkezdtek igaz nagyon kis volumenben de palackozgatni, maga a gyártási volumen is kicsi összességében.
Tehát itt arra gondoljunk, hogy ilyen házilag beülnek a konyhába és úgy palackozzák, nem?
Nem. Manapság nagy divat a csavarzár, viszont egy csavarzáros palackozó nagyon drága. Előkészítik a borokat a csavarzáros palackozáshoz, és amikor odaértek, hogy palackozásra alkalmas egy tétel, akkor vannak ilyen úgynevezett vándor palackozók, akik kitelepül olyankor hozzájuk, vagy kibérelik a gépet arra az időszakra, több milliós beruházás egy ilyen gép. És ilyenkor ők nem megvásárolják a gépet, hanem akitől beszerzik a palackot és a csavarzárat, attól bérelnek egy gépet. Van, amikor jön valaki, aki az egész technológiát adja és le is palackoz, vagy elszállítják folyóborként egy palackozó üzembe, és ott lepalackoztatják bérbe. Változó, hogy ez ki hogyan csinálja. Van, aki palackoztat Gyöngyösön, Egerben, vagy Bodrogolasziban. Van, akihez kijönnek, és akkor helyben bérpalackozást végeznek neki, de jellemzően, ha kicsi a tétel, akkor magasabb egy címkerülhetésének a költsége. Ugye minél nagyobb mennyiséget rendelünk például egy nyomdába, annál jobban csökken a költség. Van, amikor inkább duplát rendelnek, és a felét el se használják, mert akkor megfizethető, bármilyen észszerűtlenül hangzik. Kevesebbe kerül a dupla mennyiség, mint az, amire valójában szükség van. Tehát lényeg az, hogy vannak olyan, akik elindultak abba az irányba, hogy fesztiváloznak, és így akár 3-5-6 ezer forintos kategóriában lehet literenként eladni a bort, de ott azért vannak kitelepülési költségek, jellemzően a fesztiválokon a részvételi, a napi díjat kell fizetni, helypénzt, amit vissza kell vetíteni a borra, a kiszállásnak vannak költségei, idő és azért hajnalozással jár. Tehát mondjuk lenyomni egy péntek-szombati rendezvényt egymás után, például egy borangolást, ami most már egyre népszerű Miskolcon, kifejezetten fárasztó.
Ez a borangolás borászként hogy látja, mennyire sikeres?
Nagyon sikeres. Rendkívüli hangulata van. Nagyon szerencsés, hogy visszahozza az életet a hegyre, főleg úgy, hogy számos ingyen látogatható koncert várja a zene iránt érdeklődőket. Ráadásul ismert nívózenekarokról beszélünk, nagyon komoly rendezvény és nagyon pozitív a hatása. Összességében szerintem a társadalmi értéke az, hogy egy város szívében méltánytalanul kezeljük az avast. Van egy olyan hegyünk a szigorú értelembe vett belvárosba, ami 900 pincét rejt magában. Ez önmagában olyan turisztikai potenciál lehetne, viszont nincsenek olyan borászok, illetve nem volt ennek olyan támogatottsága, nem is tudom, lehet, hogy a helyi politika nem ölelte föl eddig, vagy nem karolta föl soha ezt a kezdeményezést. Szerintem ez egy nagyon nagy hiba, hogy nem alakult ki egy olyan kis mikroterület az avason belül, ahol mondjuk 4-5-6 borászat állandóan nyitva van és látogatható. De ehhez mondjuk a borászoknak is össze lehetett volna fogni, vagy a város részéről kellett volna valami kezdeményezés. Én ebben azért láttam volna a potenciált, mert vannak erre alkalmas olyan adottságú részek az avason, a történelmi kisavason jellemzően, amik szerintem rendkívül vonzóak lehetnének, de ahhoz az kell, hogy mindig legyen ott nyitva egy borászat. Most, hogyha a borász reggeltől estig áldogál a stannyán, vagy fizet valakit, az nem biztos, hogy neki megéri. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy csak közös összefogással lehetett volna, vagy lehetne megvalósítani. De ez nálunk sosem történt meg. Viszont az avas, az egy egyedülálló szintér ehhez. Még most ebben a megkopott talán még gyenge kifejezés is. De jellemzően a pincék nagy része nagyon mostan állapotban van. Ugyanis gazdaságilag nem rentáblis a fenntartásuk. Jóval nagyobb a költség, hogyha valaki egy belvárosi lakásban lakik, 6-7 évente, hogyha nincs valami havária, mondjuk egy csőtörés, 6-7-8 évente kell felújítani. Egy ilyen kitett, északi fekvésű pincébe penészednek a falak, dohozodnak, nagy a víznyomás, itt valamit mindig javítgatni kell. Gyakorlatilag azért ezek olyan ingatlanok, mint egy kisebb családi ház, tetővel, egy kis udvarral, és az esetek nagy részében egész egyszerűen olyan anyagi terhet jelent egy családnak, hogy az, hogy most felmentek oda 4-5-ször bulizni, vagy egy születésnapot megülni, szerintem nem kompenzál ezért, tehát nem észszerű ezeket fenntartani. Úgyhogy nekem eleve az a meglátásom, hogy bár most nagyon sok pincét felvásároltak, és egyre kevesebb az eladó pince, valójában nem használják őket, vagy csak az egy tizedüket használják, nincs akkor a társadalmi igény ezekre a pincékre, mint régen volt. Régen egy pince birtoklás státuszszimbólum volt, majdnem minden pincének készítettek bort, de maga a borkészítés egy olyan hagyomány volt, hogy egy jobb módú családnak mindig volt saját bor, ez nem kérdés. Ha visszaemlékszünk a nagyszüleinkre, a dédszüleinkre, ott a rokonságban valakinek biztos, hogy volt egy pincé, ahova mindenki feljárt, hogy vannak ilyen gyerekkori emlékei. Sajnos erre a mai embernek nincs ideje, nincs igénye, a borászkodás életforma. És vannak olyan teendők, főleg születtáján, amikor nem tudunk 2-3 hetet várni, halogatni. Ráadásul például egy fejtés tisztításokkal. A férfiak nagy része nem szeret mosogatni. Azt tudni kell, hogy a borászati tevékenység legjelentősebb része időben az mindig a tartályok mosása, a pince tisztán tartása, a csövek mosása, amikor előkészülünk egy művelethez, egy félúrás művelet előkészítő munkáját, ez gyakorlatilag néha 3-4 óráig tartanak. És maga például egy fejtés, amikor is elválasztjuk mondjuk az üledéktől a bort, az egy 25 percet szivattyú meg egy cső segítségével, de elmosni a csövet, elmosni a tartályt, elmosni, borkülteríteni a kiürült tartályt, rendbe rakni a helyét, az annyi idő, hogy hatványozottan nagyobb, mint maga a művelet.
Ez pedig muszáj, hogy tiszta eszközökkel dolgozunk, hogy a bornak, a musnak ne legyen gondja.
A legfontosabb. A pincében az egyik legfontosabb szempont a higiénia és a technológia betartása.
Szüret közepén tart, most lehet ezt mondani?
Még nem.
Még nem.
De nálunk jellemzően a korai fajtáknak a zenit és a cserszegi fűszeres minősülnek, azokon vagyunk túl, és most jön majd, közelít a szület közepe, amikor a Pinot Blanc, a Zweigeltet, a Kékfrankost, a Medinát elkezdjük születelgetni. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez a Medina Zweigelt szület az, ami majdnem összeér a Medinát egy kicsit korábban szedjük, ami a szület gerincének tekinthető.
Pincében van-e hely? Van-e hová tenni a dolgokat? Tehát vagy tartályba kerül, gondolom először tartályba, és utána majd barikordóba. Tavalyról maradt-e bor?
Maradt természetesen. A születi időszakban, amikor bekerül a szőlő, akkor tudjuk azt, hogy 2-3 hónapra van szükség, mire ez piacképes lesz. Fajtánként változó. Egy kék szőlő esetében jellemzően akár fél év múlva érünk el oda, hogy felvállalhatóan értékesíthető legyen, mert annak annyi időre van szüksége, sőt, inkább egy éven túli vörösbort érdemes értékesíteni. Ezzel szemben a rozébor az általában november elejére mindenféle beavatkozás nélkül, vagy sürgetés nélkül készen van, értve ezen egy többszöri szűrést, akár mondjuk egy piaci igény miatt, mert elfogyott az előző tétel. Viszont, hogyha nem kerül lepalackozásra, akkor jellemzően megfelelő technológia hiány, nincsenek nitrogénezhető nagy reduktív tárolásra alkalmas tartályaink. Szerintem jellemzően következő év július-augusztusig tudjuk megőrizni a rozénak azt a frissességét, ami hozza a rozés jellegeket, értve ezen a gyümölcsös frissességet, akár egy pici megmaradt szénsavat, élénk savakat. Egy rozére nem megengedhető, hogy öregedjen a bor, nem az az elvárt. Azt azért isszuk, mert üde is friss. A gyümölcsös ízéért, meg a frissességért fogyasztjuk. Logikusan ezt meg kell őrizni, tehát az egy gyorsabb fogyasztású bor ilyen tekintetben, de például a zenit. A zenit egy olyan fajta, amiből lehet készíteni egy könnyű bort soha, de lehet készíteni fröccsbort, majdnem mindig magas az alkoholtartalom. Viszont van, amikor megőrzi annyira ezt a virágos, friss, gyümölcsös jelleget, főleg, hogyha az ember használ aromatikus faélesztőt, hogy hosszú ideig megtartja ezt, és ugyanúgy, mint egy rozét, mondjuk következő őszig akár lehet kínálni ilyen napi fogyasztású, friss, üde fröccsborként. Viszont, ha az ember kívánja vele egy kicsit, akkor komoly, nagy testű bort lehet készíteni, akkor viszont szerintem kíván egy fahordó, sok esetben akár barikot is, amit azért itt nálunk nem sokan használunk, vagy használnak, mert nagyon drága. Vannak páran, akik megvásárolnak nagyborászatoktól 2-3 éves, ott már mondjuk így leselejrezett hordókat, azok támogatásból nagyobb volumenben veszik a hordókat, 2-3 évig használják, utána már maga a fahordós technológiák azok gyakorlatilag nem érik meg, mert nagyon babrásak. A bariknál még volt felár, tovább kéne benne tárolni, több vele a munka, ők eladják, de ezek még produkálnak olyan ízeket, hogy egy ügyes kéz még 2-3-4 évig tudja használni, és gyakorlatilag az ár töredékért jut hozzá. Most már azért vannak olyan barik hordók, amiknek az ára egy 200 literes hordó esetében közelíti 200 000 forintot, tehát 1000 forintos literenkénti árról beszélünk.
Az nagyon sok.
Úgy van. Tehát egy komolyabb barik hordó az szerintem 90 és 180 ezer között rangsorol.
Egy-két hektos.
Attól függ, hogy ki a készítő, meg milyen név áll mögötte. Meg vannak import hordók, amik külföldi piacokról származnak, azok tényleg közelítik a 200 ezer forintot.
Szóval akkor lesz hová letárolni minden mustot, vagy kell majd eladni? Vagy egyáltalán amikor jönnek az, hogy Péter, adjál már nekem 8 hektó mustot.
Nem értékesítek mustot.
De hogyha valaki oda megy, akkor abszolút az ilyet el kell küldeni, vagy tudják, hogy nem foglalkozik ilyennel.
Ez szokás és hozzáállás kérdése. Vannak, akik ezt bevállalják, de... Nem mindig tartom szerencsésnek, tehát ha az ember eljutod, hogy elkészíti a mustot, ha az egy tartályba kerül, 8-10 nap alatt kijelent és kész a bor. Tehát nagyon sok munka van magával a szőrővel is. Ha még az ember ezt gyakorlatilag egy ilyen félkész termékként, mustként értékesíti, nem tud olyan árat realizálni, hogy ez megérni a ráfordított munkát. Legalábbis nekem ez a véleményem. Van, ennek van hagyománya. Tehát Tokaj hegyalján rendszeresen az volt a hozzáállás, mivel maguknak is préselgetnek, meg bogyóznak, ezért ilyen formában értékesítették a szőlőt, ami egyszerűbb, és nem okoz olyan gondot, maga a bogyózás egy viszonylag gyors művelet, nagy volumenben elég nagy mennyiséget le lehet bogyózni, az már többször előfordult, hogy bogyózott szőlőt értékesítettem, de a préselés bonyolultabb, időigényesebb, azt nem szeretem felvállalni, ez sokszor éjszakában nyúlik, nehezen kiszámítható az időpontja, komolyabb szervezést igényel, nehezíti a szőlőt. Nekem soha nem volt annyi hozadék, hogy megérjen musként értékesíteni, tehát rosszul az elhajtani. Egész egyszerűen mindig jelzem a vevőknek, a potenciális vevőknek, hogy nálam must formájában nem történik értékesítés.
Említette Tokaj hegyalját. Ott jellemzően manapság jó 1-2-10 évvel ezelőtt már elkezdődött az, vagy folytatódott, hogy késői szüretelésűként szednek le szőlőket. Itt Bükkaján van-e erre példa?
Van. Nagyon kis számban még, de jellemzően pont a két fajtát emelnék ki, az egyik a már többször említett zenit, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy tovább kimaradjon, vastaghéjú, nem annyira hajlamos a rothadásra, ha esetleg elkezd rothadni és jön egy jobb idő, akkor szépen be tud az usodni. Tehát jó minőségű, nem mellékézes az útot produkálni. A másik ilyen fajta, a kékfrankos, az ha megfelelő volt a növényvédelem, és nem voltak korábbi hibák, például lisztharmatkár, akkor akár 80-100 mm-nyi csapadékot elvisel rothadás nélkül, mert a késői születnél a rothadás a veszély. Ha bejön egy csapadékos ősz, és elvész a termés, az 100%-os veszteség. Mindezt úgy, hogy már tenyész időszak végén állunk, és minden anyagi ráfordítás, munkaerő ráfordítás megtörtént.
Hogyan tudná összegezni a mostani születi szezont, ugye megkezdődött, eddig mit mutat a Miskolc környéki, a bükkajai szőlő, a mustabor?
Szerintem változó lesz a minőség. Számomra mindig fura volt az, amikor konzekvensen azt mondták, hogy valamelyik évjárat jó, vagy rossz. Ugyanis az adott évjáraton belül mindig meghatározó, egy-egy szőlőfajta esetében minden esetben meghatározó, az utolsó, a született megelőző utolsó 2-3 hétnek az időjárása. Az egész szezon számít, de ennek kimagasló jelentősége van. Na most, amikor időjárásról beszélünk, nem országos időjárásról beszélünk, ez lokálisan sok esetben különbözik. Akár 30-40 kilométeres távolságot véve is előfordulhat az, hogy több száz milliméter különbség van az éves csapadék összegben. És idén, ez egy tipikus példája lesz az év annak, amit most elkezdtem kibontani annak a gondolatnak, a korai fehérfajták jó mennyiséggel, jó minőségben álltak rendelkezésre, és úgy kerültek feldolgozásra, viszont most úgy néz ki, hogy beáll egy viszonylag csapadékos őszünk, nem várok álltak feletti minőséget a kék szőlők esetében, ami a rozénál nem okoz gondot, sőt, kellett is ez a csapadék ahhoz, hogy ne legyenek túl testesek az alapanyagaink, de szerintem, ha marad ez a csapadékos idő, akkor nem lesznek igazán jó minőségű vörösboraink. Átlagos minőséget el tudunk kérni, de semmiképp nem lesz kimagasló az év. És ez sok éves átlagban, nagyon sok évre elmondható, hogy bizonyos, akár olyan különbségek lehetnek a betakarítás idejében, egy írsait elkezdenek szedni augusztus közepén, hegyalján még novemberben is születelnek. Azért egy ilyen több 4-5 hónapos időszak során lehet-e elvárni azt, hogy hasonló legyen az időjárás? Nem. Akkor azt sem várhatjuk el, hogy hasonló vagy azonos legyen a minőség, ezért én sosem szerettem a jó évjárat, rossz évjárat kifejezést. Vannak olyan évjáratok, amik általában jellemzően jobb esélyt adnak egy jó minőségű alapanyagra, ezáltal jobb borokra, ez nyilvánvaló tény, de az évjáraton belül rendkívül mértékben szór a borok minősége, mind területenként, tehát termőhelyenként, hiszen termőhelyenként lehet különböző az időjárás, mind a fajták vonatkozásában jelentős minőségi különbség a korai és a késői születelési fajták között, mert egy száraz nyár után egy kicsi csapadékot kapott mondjuk a fehér szőlőnk, ami még használt is neki, ezeket leszedtük kiváló minőséggel, de ha most tartósan csapadékos idő áll be, akkor a 3 héttel később született fajtáknál ugyanezt nem várhatjuk el. És ez logikus.
Emelkedtek a művelési költségek, ugye nem is kismértékben, mint minden egyébként az élet minden szegmensében. Fognak-e emelkedni a borárak? ugye jövőre?
Idén kényszerűen kell majd mindenkinek emelni, és szerintem ez pontosan az az időszak, mikor a vevők is el fogják fogadni az áremeléseket, hiszen olyan mérvű áremeléseket tapasztalnak meg a mindennapokban, hogy számítanak rá. Ezt a mindennapokban én magam is megtapasztalom, hiszen a vevők kérdezik, hogy nem nőtte még a borára. Tehát látom azt, hogy számolnak azzal, hogy a közeljövőben áremelkedés várható, és ez most szerintem egy kényszerpálya, elkerülhetetlen, különben nem lehet gazdaságosan bort készíteni és értékesíteni. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy profit célú tevékenységnél nyereséget kell produkálni. Ha nőnek a költségek, akkor valamilyen szinten az áraknak is le kell ezt követni. A nagy kérdés az, hogy lehet-e olyan árnövekvényt vagy olyan áremelkedést érvényesíteni, ami fedezi a költség növekedéssel járó extra terheket.
Kedves hallgatóink, megkezdődött a szüret a Bükkaljai borvidéken, Miskolc környékén is, hallhatták az elmúlt percekben. A korai fajtánkkal többek mellett a zenittel birkóznak a gazdák, de már sokan túl is vannak a szedésén. A mennyiség és a minőség is kiválónak mutatkozik, annak ellenére, hogy a szőlőt is érte az aszály. Hallhatták Karsza Péter, miskolci borászt az elmúlt percekben.